Jó volt az utolsó dalban énekelni a dicséretet, hogy jöjj Uram és cselekedjél. És úgy bennem megfogalmazódott, hogy amit egyébként is imádkozott, hogy ki miért várja az Urat jönni. És ki mit vár tőle, hogy cselekedjen az Úr. Mi az, amiben szeretnénk, ha Isten beleszólna, beleavatkozna, megfordítaná, megváltoztatná. És az is kérdés bennem, hogy mennyi hely van ebben a várakozásban mások számára a szívünkben. Mennyire vágyunk Isten munkájára, hogy cselekedjen olyan emberek életében, akik rajtunk kívül állnak és kívül élnek. Mert én azt gondolom, hogy sokkal gazdagabban tapasztalnánk Isten munkáját, ha a szívünkben nagyobb szomjúság és vágy lenne arra, hogy Isten más emberek életében körülöttünk hozom be mennyei változást, Isten királysága, Isten országa szerinti változást. És ugye ezeken gondolkodtam az elmúlt héten, hogy vajon mennyi vágy és mennyi szomjúság van a szívünkben arra, hogy Isten megmentsen embereket a pokoltól. És vajon nem azért van-e, hogy Isten kevésbé dolgozik az életünkben, mert ez a vágy kicsi. Túl sokat foglalkozunk saját magunkkal. Hogy engem áldjon meg Isten, engem szabadítson, engem tyutyóigasson, engem gyógyítson, engem vigasztaljon, engem. És miközben magam körül forgok, egyre inkább bele öregszek a magam kereszténységébe. Mert a Szent Szellem kenete és a folyama az adásban árad. És az adás által jön frissebb és frissebb kenet az ember életében. Amikor megtanulom az életemet megosztani másokkal. És bizony a mindennapi életnek a forgatagában, szükségeiben az ember be tud állni egy szintre az életében. A szellem életében, a fizikai életében, a lelki életében, a gondolkodás módjában. És néha azért is jó imádkozni, hogy jöjj Uram és cselekedj, hogy mozdíts ki engem testpecségből, mozdíts ki az életemet a közönyből, közömbösségből, a magam körül való forgásból. Szóval ezeken gondolkodtam, miközben énekeltem a dicséretet, és én meggyőződésem, hogy ebben az utolsó dalban sokkal nagyobb erő lenne, hogyha ezt szerint a gondolkodásmód szerint tudtuk volna imádkozni. És amiért erőtlen volt az, mert lehet, hogy nem tudtuk megfogalmazni azt, hogy miért is várjuk mi az Urat. Miben szeretnénk, ha az Úr cselekedne, és ha várjuk az Úr cselekedeteit, nem vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben megfelel az ő szíve akaratának. A mai alkalommal az Isten királysága magjáról fogunk beszélni. Isten királysága magja pedig az Istennek az igéje. Természetesen ezt a témát nem fogjuk kimeríteni a mai napon. Nem is gondolom, hogy ez megtehető. Mégis néhány irányt szeretném, ha megnéznénk a Bibliában. Az Isten országa és a királyság magja, a királyság igéjének kapcsolata témában is. Én azt gondolom, hogy amiről most eddig beszéltem bevezetőben, abban Isten szelleme tud mélyebbre vinni ez a vágyam. Mert úgyis az jön ki mindenki, aki benne van. Tehát mi az én szemben ez van, bizonyára ez fog előjönni. Elő. Jönne a Szent Szellem által és az igék által. Nyissátok ki a Bibliátokat egy jól ismert ige szakasznál, többetek által jól ismert ige szakasznál, a Máté 13.1-nél. Isten beszédében megvan a potenciál az arra, hogy megváltoztasson életeket, megváltoztasson élethelyzeteket, megváltoztasson sorsokat. Belegondoltam abban, most mikor barátkozók órán beszélgettünk a hit és a bűnbocsánat kérdéséről, nagyon jó volt, és belegondoltam abban, hogy hol tartanék, hogyha Isten nem szól bele a sorsomba. Ha 1992-ben nem változtatja meg Isten a sorsomat, az ő igéjén, az ő beszédén és a vele volt találkozás által, hogy milyen életet élnék én, aki akkor DJ-ként az éjszakában éltem, hol tartanék én most, 15 évvel később. És hogy föl tudom mérni látva a barátaimat, látva az ismerőseimet, akik élik a mindennapjaikat, hogy hol élnek, hogyan gondolkodnak. De amilyen intenzíven éltem az életet, valószínűleg nem biztos, már élnék azóta. Lehet már alulról szagolnám az ibolyát, és a pokolban már tapasztalnám, hogy a Biblia igaz. Arról az oldalról. És olyan hálás vagyok Istennek, hogy beleszólt az életembe, mert hagytam, hogy beleszóljon, mert kerestem, hogy beleszóljon. Vágytam arra, hogy mondjon valami olyat, amit ő akar, hogy megváltozzon az életemben. Vágytam arra, hogy azt mondja, amit ő akar mondani. És szomjas voltam a szívemben, hogy azt halljam meg, amit Isten akar mondani. És nem vázoltam elképzeléseket Isten elé azokban a napokban, amikor ilyen szomjúsággal, kereséssel és kétségbeesve kerestem Istent, hogy van-e, és ha van, akkor kicsoda, és mi van a halál után, és mi fog akkor történni, ha mégis van pokol, mégis van mennyország, akkor mi lesz, mi történik, hogy lesz, mint lesz. Teljesen keresés volt a szívemben, és nem támasztottam Istennek feltételeket. Azzal kapcsolatban, hogy mit fog mondani. Egy érdekes volt számomra, hogy mondjon valamit. Azt, amit akar. És azt mondjam nektek, hogy eljött az este, amikor szólt Isten. És megmutatta, hogy a bűneim miatt pokolra jutnék, elkárhoznék. De Jézus Krisztusban, Isten fiában adott megoldást, megszabadított az én bűneimtől, adott megváltást, visszafogad, hogyha mindent neki adok. Mivel teljesen eldöntöttem, hogy bármit mond Isten, mindent meg fog tenni, abban az állapotban nem volt kérdés, hogy mindent neki adjak, mert semmilyen értéket nem tudtam fölmutatni, amire azt mondom, hogy az boldoggá tette van az életemet. Se a pénzem, se az autóm, se a barátnőm, se a haverok, sem a siker. Semmi nem volt az, ami biztonságban helyeztem az életemet, nem csak ebben az élben, örökkévalóság szempontjából is. És amit mondott, elfogadtam azonnal. Isten beleszólt a sorsomba. Megváltoztatta a sorsomat. Minden területen. A munkámban, a házasságról alkotott gondolkodásmódomban, a barátságról alkotott gondolkodásmódomban, a szüleimmel való kapcsolatomban, a róluk való gondolkodásmódomban, a nagyszüleimről, az életről, a testvéremről, mindenről való gondolkodásmódomban gyökeresen megváltoztatta el az isteni megkeresés, meglátogatás. Amikor Istennek egy igéje valóság áll számra, hogy Jézus Krisztus a megváltó, aki az én bűneimért halt meg, mert Isten szeretett engem, hogy örök életem legyen. Istennek ez az igéje, ez a szava gyökeresen megváltoztatta nem csak az életemet, hanem a sorsomat is. És ment egy pályán az életem, a Krisztusról találkozás után ment az életem fölfelé. Egy teljes és boldog életre. És amikor kezdtük dicsérni az Urat, hogy megszabadítottál a bűneimből, ó, halleluja, hát ez fantasztikus. Szóval ha valaki hívő, és ezért nem tudja Isten dicsőíteni, akkor valamivel baj van. Tehát azzal van baj, amire néz. És a profécia erről szólt. Tehát nem tudta Vécsi, miről forgatok, meg mit fog majd felolvasni, meg miről fog beszélni. Fogalma se volt. De Isten tudta. Be lehet öregedni a hívő életbe, amikor nem fontos, hogy mit mond az Isten. Hanem az a fontos, amit én akarok. És válogatok. Isten mit mondhat, és mit nem mondhat. Csak kedvesem, Isten igéje nem működik így. Mert Isten így nem tud mondani neked semmit. Csak megvárja, amíg abban az állapotban leszel, vagy leszek, amikor már vágyom arra, hogy bármit mond. Csak szóljon. Meg olyan szomjas vagyok, hogy most már bármit mond, én megteszem. Csak ne hallgasson tovább. Néha Isten kénytelen hallgatni az életünkben, mert egyáltalán nem megy a szívünkbe a készséget arra, hogy bármit mond, megtesszük. És bizonyos fellelkesedések, felbuzdulások Isten nem hagyják meg. Mert Isten a szíveket vizsgáló Isten. Amen. Viszont csodákat tud tenni egy olyan ember életében, aki bármit kész befogadni, amit Isten mond. És bármit kész megtenni, amit Isten mond. Meg tudja váltani a sorsát. Változtatni a sorsát, az életét. És így lehet az, hogy boldog házasságban élek, 3 gyereket nevelünk feleségemmel. Hogy hűségben élünk egymás mellett. Hogy az élet pályán megy előre, mert Isten beleszólt a sorsomba, és fontos volt nekem, hogy azt, amit ő mond, és nem vett el tőlem semmit, olyat, ami engem annyira boldoggá tett volna. Amit elvett, az mind keserűség és szomorúság hozott van az életemben hosszú távon, biztos, vagy csak pillanatnyi örömet hozott, ami csak úgy kábította az életemet egy picit. És semmi olyat nem vett el tőlem Isten, amitől én kevesebb lettem volna. Sőt, annyi mindenre megáldott Isten engem, hogy elképzelni se tudtam volna, amikor én próbáltam nyomni az életemet előre. Mert Isten jó. De csak azokkal a szívekkel tud mit kezdeni, akik őszintén keresik őt. Közel van Isten azokhoz, akik hívják, akik igazán hívják. Amen. Távol van Isten azokhoz, azoktól, akik nem hívják, vagy nem hívják igazán, ha megfordítjuk az igét. Miért van Isten néha távol az életedtől, vagy az életemtől? Mert nem hívod. Hogyha hívod, feltételekkel hívod. Ki nem mondott feltételeink is vannak, amit nem mondunk ki, de bennünk vannak. Nem fogalmazzuk meg őket, de el szeretném mondani az Istennek, hogy hogy cselekedjen. Csak figyelj, a probléma az, hogy ő a teremtő, és mi vagyunk az alkotás. És ő jó. És egy jó terv van az életünkkel. Tehát amit ő adni akar, az jó. Ez persze hitkérdés, ezt el tudom-e, be tudom-e fogadni, hitáltan megragadni, hogy Isten jó, és szeret engem. És számtalan tapasztalattal bizonyíthatod, ha a hívő életet élsz, hogy Isten jó, és soha nem volt, amit elkért tőled, hogy aztól ne lettél volna áldottabb. És soha nem volt, amit adott volna, amitől ne lettél volna áldottabb. És bizony semmi nem volt, amit megszereztél, amitől igazán hosszú után boldog lettél volna. Még Isten ellen is, adakozva. Szóval Isten abban a közegben tud dolgozni és munkálkodni egy személy életében, megváltoztatva a sorsát, az életét, belenyúlva az élethelyzetébe, és megfojta dolgokat, ahol hívják igazán őt, és készek bármit megtenni. Nem feltételes módban, feltételekkel, feltételeket szabva jönnek az Istenhez. Érzitek szellemetekben? Értitek? Tehát Isten a feltételeket szabó keresztényekkel nem tud mit kezdeni. Viszont azokkal, akik hívják, akik igazán hívják, óriási dolgokra képes. Elképesztő dolgokra képes. Az emberi elme számára felfoghatatlan dolgokra képes. Mert ő az Isten. És az ő magjában, az ő beszédében, az ő igéjében teremtő hatalom és erő van. Egyetlen szavában az Istennek egy sorsot megváltoztató hatalom van benne. Egyszerűen elképesztő. Egy olyan egyszerű imát mondtam el 1992-ben, hogy ez megmosolyogtató. Egy gyereknek is semmi különös nem volt benne. De az az ima, mivel őszintén találkozott az Istennek a szavával, megváltoztatta a sorsomat. És azóta az életem egy másik életpályán megy, mint korábban. És én az életpályán pedig igyekszem arra, hogy az Isten szerint való életpálya legyen. És mindig úgy is történik, ha én őszinte szomjúsággal, nyitottsággal keresem az Urat. De az nem őszinte szomjúság és nyitottság, amikor nekem megvan már az elképzelésem, és várom, Isten szóljon valamit. Nem fog tudni szólni semmit. Mert már én döntöttem a szívem mélyén. Hogyha azt mondja Isten, amit én szeretnék, akkor megteszem. Ha nem azt mondja, akkor majd lesz valahogy. Ebben a szellemi légkörben Isten nem tud mondani semmit. Nem tud veled mit kezdeni. Viszont ha megvan üresítve a szíve az embernek, és azt mondja, Uram, én vágyom rád, mindegy, csak mondj valamit. Mert a te szavad, a te beszéled élet. És nekem erre az életre van szüksége, amit te adsz. Mert azt az életet, amelyet ebben a testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem. Aki nem kímélte magát, hanem az életét adta oda értem. Ha ennyire szeretett engem az az Isten, akkor rosszat akarna az életemmel. Valami olyan dolgot akar beletenni az életembe, vagy kérni tőlem, vagy elvenni tőlem, ami nekem rossz. Ha ennyire szeretett, akkor ne akarna jót az életemmel. Hogy gondolhatok olyat, hogy Isten nem a legjobbat akar az életemmel? Ha ennyire szeretett, hát tette volna, ezt a legdrágábbat adta volna értem a fiát, ha nem szeretne annyira, akkor az én életem apró ügyesben és dolgaiban nem akarná nekem a legjobbat? Még ha néha az ő akarata keresztezi is az én akaratomat? Azért, mert az Isten szerint való sors az életre, az én akaratom meg a halálra vinne. És mondja, ne arra menj, gyere erre. De nem értem. Nem azt mondtam, hogy élsd, ami ragad meg. És amit most nem értesz, majd egyszer megérted. Amen. Figyelj, Isten nem akarja, hogy te mindent megértsél. Istennek nem célja, hogy bizony szituációban azonnal te mindent érts. Isten egyet kér, higgy. Higgy. Hidd el, hogy amit ő mond a legjobb, és működik. És ez működik az életedben. Szóval Máté 13.1-ben pontosan ez a történet a magvető példázata a szívekről beszél. A szívek nyitottságáról, éjségéről, szomjúságáról, vagy feltételes hozzáállásáról. kinyitottátok a Bibliát, akkor innen olvassuk a Máté 13:1-től Isten igét, és megnézzük Isten magjának a törvényszerűségeit, hogy működik. Legalábbis próbálunk egy kicsit mélyebb képet kapni erről. Máté 13:1-től. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Azután sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották az igét, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termés hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik pedig 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt. Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ezért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak. Szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának ígéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívében van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklástalajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és ami nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél jó földbe hullott, az hallja és érti az igét. És terem, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Halleluja. Biblia azt mondja, Jézus szavait idézve, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én benne marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Az lesz az én mennyei atyám dicsőségére, hogy gyümölcsöt teremtek, és gyümölcsötök megmarad. Amen. Tehát az a keneszi ember, aki Krisztussal szoros közösségben van, az gyümölcsöt terem. Méghozzá Isten dicsőségére. Olyan cselekedeteket, olyan beszédeket, olyan döntéseket, olyan életpályát, életvitelt él, amely gyümölcsöző, és amelyben megdicsőül az Isten. Amelyben, milyen Isten megdicsőül, amely életről látszik az Isten dicsősége. Tehát arra az emberről sugárzik az Istennek a jelenléte. Sugárzik, az leri róla. Lelátszik, kilátszik róla, hogy Istennel jár. Hogy közösségben van az Istennel. Amen. Kiviláglik az életéből, a viselkedéséből, a mozzanataiból, a reakcióiból, hogy ő Istennek gyermeke. Amen. Így van. És a Biblia azt mondja, hogy sóvárok várják a világban azoknak a megjelenését, akik ilyen gyümölcsöző élettel Isten fiainak is bizonyolnak. Amen, így van? A Biblia azt mondja, hogy várják az emberek. Hát nem esik jól az embereknek, hogy meghallgass, hogyha baja van. És mondd neki, hogy imádkozok, érted? Nem esik jól az embereknek, hogy olyanokat hívjál meg a házadba, aki soha vissza nem tud hívni téged. És megvendégeled, körülveszed, meghallgatod, megáldod. Nem esik jól? Nem esik jól, hogyha megbocsátasz akkor is, hogyha téged bántottak meg, és elengeded a tartozását annak, aki tartozik felé. Nem esik jól az embereknek? Nem esik jól egy kedves mosoly egy szomorú embernek, vagy egy bátorítás, dicséret annak, akit soha senki nem dicsért meg. Nem azért téged visszadicsérjen, hanem mert gyümölcstermő vagy, és van. Jön. Nem esik jól? Nem várják az emberek az Isten fiak megjelenését? A gyümölcstermők? Hisz akkor az Isten fiaik hallják, és cselekszik a mennyi atya akaratát. Amen. Akik hallják, és cselekszik. Jézus Krisztus ebben a példázatban beszél olyanokról, akik nem hallják, ezért nem tudják cselekezni. Akik nem látják, ezért nem tudják követni Isten akaratát. A tanítványoknak azt mondja Jézus, hogy ti hallotok és láttok. Hallotok és láttok. Vajon cselekszitek-e? Ha hallja és látja valaki, vajon cselekszi az Isten akaratát? Megmutatkozik-e mindaz a gyümölcs az életében, amelyet természetes módon terem az Isten magja? Hallgatni lehet az Isten beszédét fizikai fülekkel. Hallom, hát persze, itt ülünk, olvasunk, vagy beszélgetünk, felolvasunk egymásnak igéket, halljuk. Ezen nincs probléma. Fizikai fülünkkel, gondolom itt mindenki egészséges fizikai fülle van, és fizikailag hallja, amiről szó van. De nem mindenki hallja szellemmel. Nem mindenki hallja úgy, mint amit Jézus mond. Nem mindenki hallja Isten beszédeként az Isten beszédét. Azok a jó földek, amelyben teremni fog gyümölcsöt az Isten igéje, hogy olyan komolysággal hallgatják Isten igéjét, hogy bármit mond, meg fogom tenni. Ez a hozzáállás, a jó föld, amelyben 160 és 30 annyit tud teremni az Istennek a beszéde, hisz a magvető az igét veti, hogy Márk evangéliumában olvassuk. A magvető az igét veti. A logoszt, Istennek a beszédét, Istennek az üzenetét, Istennek a kimondott szavát veti a magvető. A magvető pedig a názareti Jézus Krisztus, aki rajtunk keresztül is munkálkodik és cselekszik ezen a földön. A jó föld az a jó föld, amely nyitott arra, hogy befogadja Isten igéjét, és nem gazos és nem sziklás, mert készség is van benne, hogy engedelmeskedni fog, amit mond az Isten, Isten neki. A sziklás föld, vagy a gazos föld, a gazos szív, tele van más motivációkkal, vágyakkal, tervekkel, amelyek nem állják ki az Isten próbáját. Amelyek nem az Isten szívéből fakadnak, hanem a saját szívünkből, a testünkből, vagy a világ nyomásától, a világ folyásától, amelyben ebben a kívánságban pusztul az egész világ, hisz ha körülnézel a mai Magyarországon, és a utolsó 20 évet statisztikákban csak józanul végignézed, akkor azt mondod, hogy a mi társadalmunk rohad. Rothad. Megy tönkre. És lehet bűnbakokat keresni, hogy ez a politikus, meg az az a hibás, meg amaz a hibás. Biztos lehet. De én azt gondolom, hogy a társadalom egészében van átjárva ezzel a rothadással. És a kívánságok vezérelte életmóddal, az önzéssel, a tisztátalansággal, a paráznossággal, a pornográfiával, a csalással, a korrupcióval. Át van járva a társadalmunk. Mert nincs becsületesség, nincs igazság. Tele van az emberek élete hamis elvárásokkal, vágyakkal, kívánságokkal. És ebbe a szívbe hiába jön be az Isten magja. Ez szelektálni fogja. Vagy kidobja egyből, mert nincs helye benne. Abszolút. vagy szelektálja. Tehát figyelj, az Isten igének magja nem úgy fog munkálkodni az életedben, hogy beleteszed, aztán majd valami lesz vele, hanem szelektálódik azoknak az életében, akik megtűrnek más dolgot az életükben. Eltelik egy nap, mikor megérintett Isten téged, eltelik egy nap, tele vagy vágyakkal, tervekkel, következő napon már nem is fogsz emlékezni arra, amit Isten mondott neked. Azonban te hallottad pedig. De nem fog gyümölcsöt teremni. Azokban a szélben terem Isten egy gyümölcsöt, akik azzal a komolysággal és nyitottsággal hallgatják az igét, hogy bármi, egyrészt, hogy Isten fog szólni. Hogy Isten szól, mert beszél. Ez a hozzáállás. Isten beszélő és nem néma Isten. Van szája és szól. Nem olyan, mint a néma bálványok. Tehát Isten beszél, fantasztikusan beszél, és vezeti az ember életét. Tehát Isten rengetegszer válaszolt, szólt hozzám, amikor kérdeztem, kerestem az ő akaratát, és odaszólt, és mondta, és működött, és valóságosan jó tanácsot adott, megpróbáltatott, szuper, jó, legjobb dolog Istenre hallgatni. Tehát nem olyan dologról beszél, amilyen fikció, ilyen vallás, teológiai elemzés, na most okoskodjunk egy kicsit a Bibliáról. Tehát nem ez a kategória, szeretnék most amúgy se, de nem hoz lázba ez a része a témának. Tehát nyitottsággal a szívben, hogy bármit mond Isten, megteszem, ha de azonban tele vagy vágyakkal, emberi elképzelésekkel, keserűséggel, csalódással, félelemmel, amik ott lehetnek kövekként az életünkben, hogy a kívánság, az életnek kívánságai, amik ott lehetnek gazként az életünkben, megtűrve a szívében, egy hívő ember szívében is, aki hall fizikailag, meg lát, de akár szellemileg is hall, és szellemileg is lát, mégsem hoz gyümölcsöt az életében. Ez azért lehet, mert megvannak tűrve a szívében olyan dolgok, amik szelektálják azt, hogy mit fogad el Istentől, és mit nem fog elfogadni Istentől. Ha van olyan dolog az életemben, vagy az életedben, amire azt mondod, hogy hú, ha Isten mondaná, ezt nem csinálnám meg. Akkor a te életedben vannak kövek. És van az egyszer, nem jól ismered a mennyi atyádat. Tehát Isten sosem fog tőled olyat kérni, ami neked nem jó. És ha te életedbe beleszól Isten, akkor látja azokat is, hogy körülöttünk élnek. Mert meg akar dicsülni az életünkben, hogy gyümölcsöt teremjünk, és ezek a gyümölcsök hatással legyenek az emberek életére, a társadalomra, és a rothadó társadalomban, mint só, megfordítsuk a dolgokat azokon a helyeken, ahol élünk. Amen. De ezt ember erővel nem fogjuk tudni megtenni. De azért, mert ma reggel úgy kerek, hogy most mosolyogni fogok egész nap, ez nem fog működni, attól semmi nem fog megváltozni. Az Isten igéje azt mondja, hogy sóvárogva várják az emberek, az Isten fiak megjelenését. És azt mondja, hogy Krisztusban van, az gyümölcsöt fog teremni, és olyan gyümölcsöt fog teremni, maradandó gyümölcs. Maradandó változások jönnek be az életébe, és maradandó változásokat hoz létre a környezetében. Mert ugye mondtuk, Isten beszéde sorsokat tud megváltoztatni, megfordítani. És erre elmondom az én személyes bizonyságtételemet. Tehát bárki bármit mondhat, működik és kész. Tehát ennyi. Mert megtapasztaltam. Tehát a nyitottság és a feltétel nélküliség a szív állapotát tekintve, az emberi szívének az állapotát tekintve, a szív pedig az ember személyiségének a leglényege, ugye? De nem fizikai szívről beszélünk, hanem az ember személyiségének a veleje, a lényege, a szelleme, ami azt mondja, hogy szellemből, tehát ugye szoktuk mondani, hogy szívből kívánom. Szívből szeretem. Szívből gyűlölöm. Ezek az indulatok, érzelmek nagyon mélyek. Ez nem csak ilyen felszínes kis déli báb, hanem nagyon mély dolgokról beszélünk, mikor a magyar nyelvben is használjuk ezt a kifejezést, hogy szívből. Ez utalunk arra, ami mélyen lévő dologról van szó. Akkor a szívről beszélünk, és a szív irányultságáról beszélünk a Biblia alapján, akkor az ember szívi, lényének, személyiségének a legmélyéről lévő dolgokról beszélünk. A legbelső motivációról, a legbelső lényegéről az embernek. Lényének legmélyéről. Ami meghatározza a gondolkodás módját, az életvezetését, az életvitelét, a döntéseit és a sorsát. Ezek a mély indítatások, indulatok határozzák meg, hogy milyen sorsot és milyen pályát fut be egy ember az életében. Ami legmélyen, tehát ami olyan vágy benne, olyan motiváció benne, amit nem lehet elnyomni. És ezek a motivációk, ezek a benyomások, ezek vezetik az embert az életében. Ami a szívben vannak benne. És hadd mondjam, hogy mivel a szívben lehetnek sok rossz kívánság, rossz vágy, vagy kövek, ami a rossz tapasztalatok, lázadás, sérülés, fájdalom, amit összeszed az ember az életében, családjában, környezetében, hát amíg ezek nem gyógyulnak meg, vagy nem tisztulnak ki az életéből, nem lehet jó földi a szíve. De Isten az ő szelleme által, az Jézus Krisztus az ő fián keresztül és áldozatán révén gyógyulást hozni a szellemében, sőt, Biblia azt mondja, hogy újjá teszi az ember szívét. Egy újat hoz létre benne. Egy új indul el. Tehát egy komoly elhatározás, hogy bármit mond az én szerető, és nagyon fontos, csak így tudod ezt megtenni, ha így gondolkozol. Bármit mond az én szerető atyám, és uram, királyom, ez a kettő együtt. Szóval azt mondta a barátom, hogy egyik barátom most hétvégén, hogy probléma az eklézsiában, hogy nincs az eklézsiában istenfélelem. De nem számol az eklézsia azzal, hogy minden, amit kapott egy ember, hívő emberként, azzal el kell számolnia Isten előtt. Erről is szóval a Bibliában mondjuk. És a kegyelem gondolkodásmódja nem páros egy felelősséggel. Kegyelem és szeretet, oké, jöhet, felelősség közt nem. Szintén egy kő, amely benne lehet az ember szívében. Tehát Istent látni szerető atyának, de úrnak és királynak is. Tehát az a szív tud jó termőföld lenni. És bármit mond, meg fogom tenni. A szív ilyen irányú elkötelezettsége az engedelmességre határozza meg, hogy kinek az életében és életén keresztül milyen hatással lesz a hirdetett ige. Amen, így van. Akkor gondolkozzál ezeken, amiket én mondok. Jutnak eszebe tapasztalatok? Amikor gasztanítás és kő kidobálás volt az életedben, és akkor azzal a nyitottságot tudtad ilyen kis pörgés után fogadni Isten igét, hogy működött. Kinek volt ilyen tapasztalata már? Halleluja. Tehát a magvető az igét veti. A logoszt. Isten országának példázatáról van szó. Ilyen az Isten királyság a növekedés egy ember életében. Az a mag, ami be van vetve az Isten igében, az Isten királyságnak hatalmát hordozza. Az Isten jellemét hordozza. Az Isten szívén lévő gondolatokat, vágyakat, terveket hordozza. Az Isten beszéde. Mint egy mag hordozza azt a gyümölcsöt, fát, vagy növényt, ami abból kikel, az Isten országának a magja ugyanúgy hordozza annak az országnak a tulajdonságait, jellemvonásait, meg a királyának jellemvonásait, aki azt kiküldte. Az van, benne van. Miért nem változik meg sok ember keresztényként is? Mert nem fogadja termőképes szívvel az Isten országnak a magját. Úgy, hogy az kész ahhoz igazodni, és kész megcselekedni, amit mond Isten igéje. Róma 10, 16 és 17-ben hodalapoztok a Bibliátokban. Róma 10, 16, 17. Jól ismert ige szakasz, de nem véletlen, hogy elolvasom a 16. versetben. 17-et kívülről vágjuk. A hit hallásból van. A hallás pedig Isten beszéde, pontosan folytás szerint Isten igéje alapján. Károly egyébként igét hoz, és az eredetben is ige van, de mindjárt erről még beszélünk, hogy mi is van ott. Halleluja! Igen ám, csak a 16. versben előtte azt írja az apostol által a Szentlélek, csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde rémája által. Tehát amikor egy istenkereső szív nyitottsággal van Isten előtt, és személyessé válik neki egy isteni szó, isteni kijelentés. Ez a Biblia szerint azt mondja, hogy létrehoz hitet, szellemi hallást és látást az adott szituációban. Az egész tekintetében pedig globálisan nézve, Krisztusra vonatkozóan egy megértése juttatja az embert, az Isten királyság evangéliumát megragadja, megérti, hogy nincs más választás, hogy helyreálljon az élete, csak elfogadja Jézus Krisztusban a bűneire a bocsánatot. Mert nincs más megoldás. Istentől távol él, És azért született, hogy helyreállja a kapcsolat az élő Istennel, a teremtőjével. Tehát a szellemi hallás az engedelmessége való készség és az arra való nyitottság, tehát az engedelmessége való nyitottság függvénye. Amikor valaki keresi Istent, és valóban Isten keresi, amikor valaki Isten keresi, és valóban őt keresi, tehát nem a saját vágyait próbálja Istentől megnyerni, hanem tényleg Isten keresi önmagáért, ez jelent egy nyitottságot az ő szellemében, melyben Isten igéje a királyság magja, és ennek befogadása a szellemi hallást, látást és bibliai hitet hoz létre. Tehát amikor valaki kezd Isten keresni, hogy az első lépcsőnél tartunk, most visszaléptünk egy picit az evangéliummal kapcsolatos hozzáállásra. Nézzétek meg! Hát én mondjuk visszagondolok a saját történetemre, mert erre ez jön be ugye nektek, meg saját megtérési történetetek juthat eszetekbe. 9 hónapot forogtam a gyülekezetbe. Isten tisztelet, ifjúságóra, Isten tisztelet, akkor nem jártam, ifjúságóra, barátkozók órája, bibliaolvasás. 9 hónap alatt többször elolvastam az Új Szövetség, és legalább egyszer elolvastam az Ószövetséget. De nem voltam megtérve. Forogtam. Csütörtökön ifi, pénteken barátkozók órája, a gyülekezetben szombaton mentem a diszkóba, és azt csináltam. Ez teljesen normális volt az életvezetésemnek ez a része. Nem is gondoltam, hogy ez probléma. Volt a szívemben egy elképzelés, egy kép arra vonatkozólag, hogy mit várok Istentől. Egy dolgot vártam Istentől, szeretném megtudni, van-e pokol és mennyország, hogy van-e valami a halálon túl. És mi ezzel a helyzet? Csak a probléma itt még attól volt 9 hónapon keresztül, hogy én ismeretet akartam szerezni erről a dologról. És nem gondoltam, hogy az ismeret érinteni fogja az egész életemet. Én szerettem volna, ha Isten elmagyarázza nekem, hogy mi van a halálon túl, hogy van-e azon túl valami, mi volt a születés előtt, miért élünk, és hogy jól elbeszélgessünk, filozofálgassunk ott a keresztényekkel, vagy másokkal, hogy okosabb legyek egy kicsit, mert érdekelt. Tehát visszagondolva, az én nyitottságom, érdeklődésem ilyen szintig volt. Én nem Istent kerestem, hanem válaszokat a kérdéseimre. Önmagában nem rossz, és amikor elolvastam a Bibliában, hogy van pokol és mennyország, és hogy Isten már anyám méhében ismert engem is, tudta a dolgaimat, a napjaimat, és akkor láttam, hogy Istennél van egy terv, de ez még nem változtatta meg az életemet. Ez ismeret önmagában még nem hozott életváltozást, és nem hozott kapcsolatba az élő Istennel. Amikor megértettem egy napon az életemben, hogy mindent vagy semmit alapon lehet Istenhez jönni, és megértettem azt, hogyha meg akarok valamit is tartani az életemben, akkor semmi nem fog működni abból, amit olvasna a Bibliából, akkor borzasztóan összetörtem. És azon napon persze el kell jutnom, nem azért nem éltem ezt meg, mert nem akartam megélni, mert nem jutottam el odáig. Hogy ez így szellemi látásban, hallásban megnyíljon előttem. És egy napon, amikor Isten igével foglalatoskodtam, kerestem az Urat, jött egy üzenet egy filmen keresztül, hogy a reális valóság az, hogy aki elutasítja Jézus Krisztust, az kimarad a mennyek országából. És ez az igazság, ez a Biblia igazság, ez a Isten szava bement az életembe, és létrehozott bennem egy látást. És létrehozott bennem az én szívemben, az én szellememben egy hallást. De amit addig tapogattam és nem értettem, agyi ismerete volt pusztán, azt a bensőmben, ami fizikai szemmel nem volt látható, a szellemi szemeimmel elkezdtem látni, hogy valóságos dolog az, hogy elkárhozok, ha meg nem térek. És ugyanezekkel a szellemi szemekkel láttam a Golgotán szenvedő Jézus Krisztust, és hallottam a fülemmel, a szellemi fülemmel, hogy mondja Isten, hogy ezért halt meg az én fiam. Mert tudtam, hogy egy nyomorultól fogod egyszer érezni magad, és szükség lesz megváltóra és szabadítóra. És a szellemi hallás és látás által befogadott isteni kijelentés létrehozta bennem a hitet Jézus Krisztusban, mint személyes megváltomban. És ez az imádság, a rövid imádság által úgy jöttem ki, hogy hittem, hogy Isten gyermeke vagyok, hittem, hogy bűneim meg vannak bocsátva, és Istenhez tartozom. Tehát kerestem Istent az ismeretekért. Válaszokért. Isten sokkal többet akart nekem adni, Csak el kell tenni egy időnek, amíg megnyílik a szellemi szemem meg a fülem. Hogy azt halljam, és azt lássam, amit Isten mond. Nem pedig a betű. De a Bibliát lehet olvasni, és nem történik semmi az emberek életében. Azok életében történik változás Isten igéje hatására, akik ezzel a nyitottsággal és vágyjal hallgatják Isten evangéliumát, Isten igéjét, Isten tanácsát, szavát, hogy vágyom, Uram, hogy nekem szólj, szellemi szél megnyíljon, fülem megnyíljon, hitet hoz létre bennem, mert én meg akarom azt tenni, amit te mondasz. Amen. És ez egy fantasztikus különbség, amit fizikai füllel vagy fizikai szemmel próbálsz felfogni, meglátni, hogy a szíved, a lényed legmélyében nyílik meg. Óriási kegyelem az Istentől, de ide eljutni a kereséssel lehet. Tehát egy kereső szívvel. Mert aki keres, az talál. Aki kér, kap. Az mind kap. Halleluja. Az őrgetőnek megnyitatik. Amen. Tehát mi a helyes hozzáállás az Isten beszédéhez? Egy keresés, egy kérés, egy zörgetés. A mi részünkről. Ez az a szív, amelyről azt mondja a Biblia, hogy Isten rémálja, amikor eltalálja, megnyitja a szemet, és hitet hoz létre. A szellemi szemeket és a füleket. Egy adott szituációban, helyzetben is. Ugye most elmondtam a megtérést, a Krisztusra vonatkozó kijelentést, amikor megkaptam. De ugyanezt történik, mikor az életemben a vezetésre van szükségem Istentől. Ugyanez a tendencia. Elkezdem keresni az Úr akaratát. Biztos, hogy sokszor van olyan, néha van olyan, hogy van elképzelésem. Aztán nem válaszol Isten. Eltenek hetek vagy hónapok, és Isten nem válaszol. De hetek, hónapok alatt rájövök, hogy lehet, hogy nem jól kérem. Lehet, hogy nekem megvan az elképzelésem. A hetek, hónapok elteltével megszabadulok a saját koloncaimtól, és amikor létrejön ez a szabadság arra, hogy bármit mond Isten, meg fogom tenni, sosem késett még Isten a válasza. Soha. Amikor késett, az azért volt, mert a szíven nem volt abban az állapotban, hogy befogadjam az Isten beszédét, és létrehozza az életem adott kérdésére vonatkozó szellemi látást és hallást. És a hozzá kapcsoló hitet, hogy az meg lesz. És amikor az létrejön az ember szívében, bensejében, nem veheti el tőle senki. Amen. Így van ez? Tudtok bólogatni, akik már tapasztaltátok ezt? És még nem, annak javaslom, hogy ez a keresés, ez a zörgetés, ez a kérés, ez legyen ott az életedben, mert Istennel lehet találkozni. És nem vallásos szinten lehet vele találkozni, intellektuális szinten lehet vele találkozni, hanem a lényed legmélyén lehet vele találkozni. Még akkor is, ha az út így vezet. Tehát, hogy intellektuálisan, értelmileg befogsz dolgokat, beszélgetsz róla, és keresel, és olvasol. Tehát persze, nekem is így kezdődött, de ez nem a vége a dolgoknak. Hanem ez a keresés része, de még nem a találat, a kapás, a megnyílás kiteljesedése az ember életében. Amen. Halleluja. Na, menjünk tovább. Lukács 8, 18-at, ha olvassátok, lapozatok oda. Lukács evangélium 8. fejezet 18-as verse. Itt fogjuk olvasni, még mielőtt tovább mennénk, ugye a hit, ami feltámad az ember szívében és megfogan, a szellemi látás, hallás, hit, az Isten beszéd által jön be, ugye? Ez nem egy eseményben való hit, hanem egy személyhez kapcsolódó hit. Egy bizalom Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, a király királyában, hogy neki semmi nem lehetetlen, és hozzá köt engem egy esemény, egy vezetés, egy szükségbetöltése kapcsán. A bibliai hit nem az esemény megtörténtéhez köt engem, vagy meg nem történtéhez köt engem, hanem Jézus Krisztushoz köt. Ezzel kapcsolatban csak egy példát szeretnék mondani, hogy talán többen olvastátok már az Ábrahám történetét, amikor elkéri Isten az egyetlen szülött fiát. És azt mondjuk, hogy Ábrahám a Moria hegyén, amikor kész volt odaadni a fiát Istennek, már Isten nem kér ember áldozatot, és nem is kérte Izsáknak az életét sem végül el, hanem azt szerette volna, hogy ha Ábrahám a hit atya lesz, és megmutatja a bibliai hitet, ami nem az ajándékhoz, hanem az ajándékozóhoz köti a szívét. És a Mória hegyén gyakorlatilag ennek a megmutatkozása volt, hogy Isten oda tudta adni az áldást az áldóért.
megmutatkozott, hogy Ábrahám Istenben hisz. Nem abban, hogy most már van egy fia, és nagy népé lesz. Te nem az ígéretben hitt Ábrahám, hanem az ígéret adójában hitt. Ezért lehetséges az, hogy bár nem foglalt el Kánaán földjét, hitben mégsem volt hajótörött. Mert az életében nem teljesedett be. Szellemben elvette. Bírta. Hitben bírta azt az országot. Így van? Úgy járt, kelt ott, hogy az övé. És a oltalma vele volt. De nem látta a fizikai szemeivel, nem látta, csak a szellemivel. Mózes, amikor kijön, fizikai szemeivel látta az egyiptomi királyságot. De szellemi szemével pedig inkább vállalta az ideig óráig való szenvedés, hogy megnyerje az életet. Mert az eljövendőre tekintett. Amen. Tehát amikor hitről beszélünk, akkor nem az áldásról beszélünk, hogy hiszek az áldásban, hanem hiszek abban az Istenben, aki meg akar engem áldani. És mindent a legjobban cselekszik. Amen. Mondok egy másik igazságot, amelyet most futott a szívemen át, és készültem szolgálok róla, de te mondom most, még ez ilyen kis sira bontakozik. Ugye azt mondjuk a Róma 8:28 alapján, hogy akik Isten szeretik, azoknak halleluja. Igen, nem? Csak van egy 29. vers is. És tudod, amikor ezt az igét megvalljuk néha keresztényként, akkor azt mondjuk, megvallom, akit Isten szeretik, minden javukat szolgál, és akkor várom azt, hogy amire én vágyok, az beteljesedjen, és az megforduljon. Hogy úgy legyen, hogy én akarom. Használjuk így az Isten igéjét helytelen módon. De a Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondja, hogy aki az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik, akiket ígére szerint kiválasztott, pontosan fog idézni, megkeresem. És azt mondja, pontosan pontatlanságunk okán értjük félre Istent. Azt mondja, azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott, hoho, akkor oké, minden meg lesz, amit szeretnék eddig. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve rendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát hogyan válik minden javunkra? Hogy hasonlóan válunk Jézus Krisztushoz. Hoppá! Nem arról szól az ige, hogy akik az Isten szeretik, azok mindent megkapnak, amire vágynak. Hanem arról szól az ige, hogy bármi éri az életedet, tud, hogy Isten azért engedi meg, hogy a fia képe kiformálódjon bennünk. Hogy valóban szabadságban éljünk a kívánságtól, a tisztátalanságtól, a hazugságtól, a vágyaktól, a kétségtől, a félelemtől, a szorongástól, attól, hogy azt mondom, mit hoz a holnapi nap, mi lesz velünk, mi fog itt történni. Hogy a fia képéhez hasonlóvá válva hordozzuk az Isten dicsőségét, egy belső bizonyossággal, biztonsággal, világos életvezetéssel, döntésekkel a munkánkban, a tanulmányainkban, a családi kapcsolataimban, a gyermeknevelésünkben, a barátságban, a párválasztás témájában. És sorolhatnám. Amen. Igaz? Ez egy kicsit így másképpen hangzik. Ez a Róma 28. És persze jöhet belőle a csalódás, hogy azt mondja a Biblia, de nem úgy történt. De hát, ha nem olvasod a 29. verset, akkor azért Isten a hibás. Tehát, hogyha addig olvasod el a sztorit, amíg neked tetszik. És amikor már számodra olyan metszegetéssel járó igeversek jönnek, akkor már, köszönöm szépen, már az úgy nem tetszik annyira. De ha megértem, hogy az én szerető mennyiatyám jót tervezett az életemmel, és a fiát odaadta az én bűneimért, mert szeret engem, de kihozta a halálból. És amiképpen Krisztus meghalt, és feltámadt, azok is, akik vele együtt meghaltak, és Krisztusban hunytak el, mind fel fognak támadni, miképpen Krisztus. Azért ez egy más perspektíva. Igaz? Meg hát sorolhatnám, hogy Jézus járt a földön, és ahogy megnyilvánulik az Isten, megnyilvánul az életen Isten királyának hatalmatát. Ugye ami abban a dimenzióban, ahogy Jézus járt, itt természetes volt. Tehát a gyerek és a csodák, azok teljesen természetesek voltak a királyság szempontjából. És természetfeltiek voltak földi szempontból. Mert ez egy hosszabb történet. Az Isten akaratánál majd talán a következő alkalommal vissza fogunk ehhez térni, hogy hogyan találkozik a menny a földdel az Isten akaratában. Ez olyan fantasztikus igazságok ezek. De csak most így fellebbentem előtte, ez érdemes gondolkodni, hogy amikor Jézus lejött a földre a mennyből, elhozta az Isten királyságát, és ahol Jézus volt, ott nem a földi törvények és fizikai törvényszerűségek nyilvánultak meg és valósultak meg, hanem Isten királyságának törvényszerűségei, amely a földi, fizikai és emberi elképzelések szerinti és tapasztalatok szerinti törvényszerűségek szempontjából természetfeletti volt, az Isten világa szempontjából pedig természetes. Tehát az, hogy Péter járt a vizen, az a mennyei, az Isten királyság szempontjából normális volt. Hogy elsüllyedt, az meg a természetes világ normái és törvény szerint volt természetes. Érdekes, nem? Ha te szeretnéd az Isten királyságának törvényszerűségeit bent látni az életedben, akkor az Isten királysága magja és Isten királyának az akarata szerint kell élned. És akkor Isten királysága benned lesz, és köztünk lesz. És a lehető legtermészetesebb módon fog megnyilatkozni az életünkben. A szeretetben, a megbocsátásban, a hűségben, akár gyerekben és csodákban. Amen. Mindenféle emberi göcsölés nélkül, ami a természetes szinten csinálunk néha keresztényként. Hogy próbáljuk imitálni az Istennek a hatalmát. Ki hogy próbálkozik ezekkel a mindenféle módszerekkel, de hát nem kell, nincs erre szükség. Jézus csak járt a vizen. Tehát ez normális volt. Mondta Péter, hogy az is normális volt. És akkor levette a királyról a szemét, azonnal annak a világnak törvényszerűségei kezdtek érvényesülni az életében, amiben hitt. És sok keresztény életében azért működik a világ törvényszerűsége, és nem működik Isten országa törvényszerűsége, mert abban hisz. És a hitét nem Krisztusra koncentrálja, hanem a világra, és a világ törvényszerűségeire, vagy kívánságaira. Amiről itt beszélt a profécia. Szólt hozzánk az Úr. Hogy két keresztény egyik a plakátokat nézi, meg a világi rádióműsorokat, meg tévéműsorokat és reklámokat, és kívánságokat hajtja, a másik pedig megmosakszik az életnek a folyójából. De még elő is mindjárt lesz szó, hogyha beleférne, már szalad az időnk előre, még már jövő heti prédikációt is elmondom lassan. Jövő heti, de már nem én prédikálok, hanem utána. De csak azért kibukott belőlem, mert ezzel vagyok telve. Menjünk tovább. Tehát Lukás 8:18. Vigyázzatok tehát, hogyan halljátok, mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Néha azért nem hallgatjuk komolyan és tetrekészen Isten igéjét, mert el vagyunk foglalva a saját dolgainkkal. Viszont ha a királyságban gondolkodunk, akkor vigyázva hallgatjuk a világ mindenség urának szavát, hogy az egész földre vonatkozó, de személyekre lebontott tervében benne legyünk. Így az úgynevezett saját elképzeléseink értelmüket vesztik. Viszont az engedetlenség és a hanyagság az emberek életében kárt hoz. Mert amihez ragaszkodunk, vagy ragaszkodnak, amiért emberileg küzdenek, vagy küzdünk, elveszítjük, kifolyik a kezünkből. Ez lehet egy kapcsolat, lehetnek álmok, anyagi dolgok, természetes dolgok is. Tehát azt mondja a Biblia, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amire azt gondolja, hogy az övé. Tehát bírja. Isten királyságában lehet növekedni. Amen. Lehet hitről hitre jutni, tapasztalatot tapasztalatra jutni, lehet növekedni a szellemi megértésben, megismerésben, Isten hatalmában is lehet növekedni, Isten munkájában, gyümölcstermésben lehet előre haladni. És ennek a Isten királyságának a központú szív a természetes világban is előrehaladást fog hozni, természetfeletti módon, amely Isten világa szempontjából teljesen normális. Értitek, igaz? Tehát látszatra azt mondod, hogy jó, hogy halad ez előre, de a törvényszerűségek, ami alapján halad előre, az nem természetes. A teremtett, a jelenvaló világ szempontjából, hanem az természet feletti. Ha az ember így halad előre az életében, így tud viselkedni, visszanyúlni, így változik az élete, ez a természetes világ szempontjából nem normális. Viszont a Isten királyság szempontjából ez az előhaladás teljesen normális. De ehhez kell az, hogy valaki úgy hallgassa az Istennek a beszédét, hogy kész engedelmeskedni. És ez a fajta engedelmesség, való készség hoz létre egy jó termőtalajt a szívben, mint hogy a magvető példázatában olvastuk, és aztán pedig gyümölcsöt terem. Tehát a mag, ami be van vetve a szívedbe, az ki fog kelni, és gyümölcsöt fog teremni. Mert ez a természete az Isten királyságának, hogy gyümölcsözik. Ez az áldása Istennek, hogy azt akarom, hogy életük legyen, sőt bővölködjenek. És figyelj ide! Csak hozzuk közel magunkhoz ezt a gondolatot. Amikor Isten királysága szempontjából kezdesz viselkedni, élni, mennyivel meggazdagodnak a kapcsolataid? Gondolj bele! Amikor Isten királysága szempontjából, Krisztus van központjában az életednek, és elkezded a kapcsolataidat az Isten igéje szerint rendezni, mennyivel több szeretet van a szívedben? Mennyivel boldogabb tudsz lenni? Mennyivel több áldást tudsz lenni a másiknak, aki melletted él, vagy férjednek, feleségnek, barátodnak, gyermekednek, ismerősödnek? Nem így van? Nem így van? Igen vagy nincs? Nem így. Mondjatok már valami, drágáim, mert nem egyedül vagyok, remélem. Ne hagyjatok magamra. Az Úr sosem hagy el, akkor sem. Halleluja. Tehát a Isten királysága igéjének, magjának hallgatása révén létrejött szellemi látás, hallás és hit vonzani fog az életedben olyan előrehaladást, ami a természetes világban hatással lesz emberekre. És boldogabbá teszi az életedet. És azoknak az életét is, hogy körülötted vannak. Mekkora különbség van közöttünk. Én közöttem, amikor telve vagyok az Isten szellemével, Isten beszédével, és amikor nem vagyok telve vele. Ezt a feleségem tudna elmondani, nem tudom, itt van, hogy fönt van gyerekekkel. Ott vagy. De Monika tudja ezt, de most nem kell ecsetelni. Mert ő mind a kettőt látja. Néha mondja, olyan türelmes vagy most. Néha meg nem mond semmit. És akkor le lehet érteni. Jó. Akinek van füle hallása, hallja. És imádkozzatok, értem. Is. Oké. Tehát értitek, amiről beszélek? Tehát már a látható világban, tehát az, hogy türelmes vagy, amikor mindenki kiakad, az nem természetes ebben a világban, de az Isten királysága szempontjából teljesen normális. És amikor elkezdesz úgy viselkedni, amikor Isten királyságával kapcsolatosan élsz, ami itt a világban nem normális, te azt nem fogod azt mondani, hát persze, én különleges vagyok. Tehát úgy fogod azt megélni, hogy ez teljesen normális. És mások fogják azt mondani rólad, hogy te nem vagy normális. Már érted, szóval, hogy inkább elcsodálkoznak rajta. Amen. De amikor benne jársz Isten királyságában, akkor azok a törvényszerűségek, amelyek abból fakadnak, hogy Isten igéje, tehát a királyság magja, egy kereső, kutató, engedelmesek és szíve bejön. Egy szellemi hallás és látáshoz létre. Tehát érteni kezded abban a életenek abban a területén, azon a területén, abban a szakaszában, hogy mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Létrehozza ezt a világosságot benned, és létrehozza a hitet is benned az Isten beszédén, ez megvalósul. És amikor hiszel valamiben, tehát ez a hit az erős bizonyosság, meggyőződés annak a megtörténtével kapcsolatosan, hogy Isten azt meg tudja tenni. Isten azt véghez viszi. Isten ezt köt. Le fog jönni a mennyből. És akkor benne jársz ebben a dolgokban, akkor létrejön ez a szívedben, akkor ez nem kell harcolni ezért, hogy ez létrejön, mert megvan benned. És akkor eljutsz egy ilyen szellemi kijelentésre, kijelentés megértésére, megvilágosodásra, belsőben, ez ilyen csétek jól, tehát ez nem ilyen utopisztikus, meg ilyen gnosztikus, ilyen. Tehát semmi hókusz-pókusz nincs ebben. Ebben csak egyszer annyi van, hogy egy egyszerű ember nyitott Isten előtt, és a természetfeletti rész pedig Isten behozza az életébe. Ezt nem nekem kell behozni, mert ez nem az én erőködésem, vagy az én munkám, vagy a különféle gyakorlatok. Tehát így imádkozok, vagy lefekszek. Nem ettől függ. Nem ettől függ. Attól függ, hogy van egy nyitott szíve az embernek, amely kész bármit megtenni, amit Isten mond. És ez az, hogy vigyázzatok, hogyan halljátok. Óva int bennünket, Jézus Krisztus. Mert vigyázz, ha azonban nem így hallgatod, úgy fogod érezni magad, mint aki ki van fosztva. Ki meg van rabolva. Keresztényként is lehet nagyon levert, kifosztott, nyomorult élete valakinek, aki nem a királyság központú életet él, és nem a király, Isten királyság királynak központú életet él, hanem én központú életet él, és valahol ott van a király. És azt tapasztalja, hogy kifosztja az ördög. Már beszéltem legutóbb is. És nyomorultul, szerencsétlenül, elgyötörtül érzi, és egyáltalán nem úgy jár a világban, mint egy királyfi. A királynak a jelenvonásaival. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Amen? Tehát, oké, de nem király vagyok, hanem érted? Szóval azért ez a Jézus Krisztus, mint mondottuk, ugye, hogy kiformálhatunk bennünk a Krisztus képet. Tehát nem mi leszünk Jézus. Vigyázz! A gyerek és csodák tekintetében azért ezt is látni kell, hogy én közöttem, meg Jézus között, és te közöttem, meg Jézus között nem rakhatsz egyenlőségelet. Mert te sose leszel Jézus. És a gyülekezet sem egyenlő Jézussal. Jézus a fejjel gyülekezetnek. Amen? Tehát azért nagy különbség van a kettő között, hogy én úgy, mint Jézus pontosan, sosem fogok semmit tudni. Mert hát ő az Isten. Ha én egyenlőnék Jézus, akkor én lennék az Isten, meg ő is. De hát én teremtmény vagyok, ő meg az Isten. Amen? És a gyülekezetnek pedig Krisztus a feje. Nem egyenlő a gyülekezet Jézus Krisztussal. Soha sehol nem mondja a Biblia, hogy egyenlőek vagyunk Jézussal. Sehol. Nagyon komoly teológiai tévedés, amikor valakik úgy kezdenek beszélni, akár gyerek és csodák tekintetében is, mint hogyha mi egyenlőnk lennénk Jézussal. És elfelejtenék azt, hogy ő a fő, és ő irányítja a dolgokat. És nem mi. Amen. Menjünk tovább. Nem, jó, akkor nem. Hűha. Ugyanerről szól a Lukás 19-hez a lapoztok, 24. vers. Ehhez kapcsolódik pontosabban. Itt a felelősségről szeretnék szólni egy pár szót, amit már említettem érintőlegesen. Azt mondja, Lukás 19-24. Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minnát, adjátok annak, akinek 10 minnája van. Mire ezt mondták neki, uram, hát annak 10 minnája van. De ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak aratik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Hasonlóan látjuk a Máté 25-28-29-ben, most nem olvasom föl. Tehát igenis, mint hívő ember, felelős vagyok Isten előtt a talentumaimért, képességeimért, ajándékaimért, azok használatáért, az azokkal való szolgálatért, kamatoztatásukért, a növekedésért ezeken a területeken. Rajtam is múlik, hogy engedelmeskedem az Úrnak, és Istenfélő, odaszánt, buzgó életet élek, kerülve a hanyagságot és a lazaságot. Tehát igenis én döntöm el, olyan annyira szeretem az igét, hogy buzgókodjatok az Úr munkájába. Amen. Néha a keresztények között annyira fájdalmas, amikor nem látom ezt a buzgóságot. Megcsinálják, mert hát szóval csak szeretjük az Urat. Mit szól a lelki pásztor? Ha nem csinálom meg, nem rossz, de nem elég. Tehát engem ez nem motivál. tüzet az Úrtól, tüzet, szenvedélyt. Erre vágyom. Tüzet, Isten szelmétől motivált szívekre vágyom. Buzgó szívekre. Alig várják, hogy tegyék. Hogy kamatoztassák, hogy járjanak benne, szolgáljanak benne, tapasztalják meg, használja az Úr őket, növekedni akarnak benne. Amen. Buzgóság. És imádkozz érte, ha nincs ez a szívedben. Meg van írva, keresztel, szent szellemmel és tűzzel. Amen. Soha ne elégedjünk meg egy langyos szívű, egy ilyen kelletlen, kényszerből tevő, szolgáló élettel. Buzgolgodni, buzgónak lenni. Akkor felbuzog ugye egy forrás, lelöki a köveket is magáról. Tudjátok, amikor kinyílt, a nyomása följön. Ez fantasztikus. Így teljesen beindít. Amen. Tehát én nem szeretnék egy ilyen lötyipötyi, trutyiputyi, mutyikutyi élettel élni. Nem szeretnék. Langyos, kiköpni való élettel. Az nem izgalmas. És igenis, hogy hova jutsz el a te életpályádon, az Isten kínálásának megtapasztalásában, Isten kínálásának a földrehozatalában, bemutatásában, az rajtad múlik. Mert Isten nem fog. Rajtad múlik. És ezért van az, kedvesem, egyik jobban növekszik, mint a másik. Azon a területen, amivel elhivatott. Buzgóság. Van a szívben buzgóság. És tudod, itt a minnák példázatában arról szól a történet, hogy mindegyik buzgókodott a maga elhívásában, képességei szerint. Például ott egyenlőeket kaptak. És mégsem egyforma módon kamatoztatták. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy többet kapott, a másik kevesebbet. Mindenki ugyanígy kapott, de hozzáállása más volt. Vagy más volt a képessége. Ez is lehet. Az is lehetséges, hogy maga a képessége. Más, mert ebben sem vagyunk egyformák. Nem uniformizálnék senkit. Másik példázatban, talán a példázatban nem egyformát kaptak az emberek. Viszont mindegyik, akit megdicsért Jézus, buzgókodott. Tehát azt akart, hogy több legyen. Amen. Akit viszont megfed az Úr vagy a király, az elásta. Tudjuk, olyan könyörtelen vagy. Most mit izélsz nekem itt? Minden vasárnap eljártam Gyülibe. Még a széket is pakoltam. Múltkor egyszer elmentem takarítani is. Szóval ez a szív, az a szív, amely elássa. Humoros, tudom. Színészi tehetségem, mennyi mutattam. Körülbelül ennyi van, és akkor ezt a pályát itt le is zártuk. Halleluja. Okay. Viszont nem színészkedek ez a dolga kapcsolatosan. Mert igenis, Isten előtt meg fogsz állni. És figyelj, akkor nem az fog számítani, melyik gyűlibe jártál, meg hogy ez jó volt, vagy rossz. Figyelj, most se számít semmit egyébként Isten előtt, ez a része, a cégtábla része. Különösebben Isten, ez nem hoz a lázba, abszolút. Tehát az, hogy ebbe a gyűlibe jársz, hogy egy olyan tagja vagy egy másiknak, az még nem garancia arra, hogy így fog menni fölfel az életed. Akkor, hogyha itt hűségesek leszünk az Úrhoz, alázatosan Isten előtt, akkor igenis fogunk menni előre. De az Úrért. Igen, veszem az adást. Tamásnak a mondása, hogy így megy fölfele. Tehát ez mindegy, most nem fejtem ki. Ez nem igen. Tehát most a teljesen elvesztem a fonalat. Figyeljetek, de ez nagyon fontos rész, és ezt nem akarom elengedni, és nem is engedem, hogy elmenjen. Tehát azt kell látni, hogy mikor Isten szín előtt megállunk, akkor Isten számon fogja kérni mindenkitől a saját életét. És azt, hogy amit kapott, karizmát, kegyemajándékot, képességet és lehetőséget az életében, abban, hogyan forgódott buzgósággal, tehát kamatoztatni akarta, vagy hanyagul. És figyelj, lehet flegmán hozzáállni dolgokhoz, tehát nem tolsz ki velem. Érted? Szóval meg se a házi zsorvezetőt, de meg senki, se a szolgáltatás vezetővel. Tehát ez lehet így szórakozni. Nem mondom, hogy én nem láttam ilyet a gyülekezetben, csak azért mondom, hogy ez nem jó gondolkodásmód. Probléma az, hogy én azért vagyok felelős, hogy figyelmeztetlek-e, és tanítalak-e. Bátorítalak-e, vagy intelek-e. Ezt számon kér Isten rajtam. De az, hogy te mit kezdesz azzal, amit itt én prédikálok ma, azért te vagy a felelős. Félrejtés ne essék. Amit én ebből megélek, vagy nem élek, ugyanúgy én magam felelek érte. Amen. Igenis felelős vagy azért, hogy az életed halad előre, vagy nem. És ha nem halad előre az életed az Úrban, te előrehaladásod nem nyilvánvaló az Úrban, akkor te Kedvesen, valamit rosszul csinálsz. Nem vagy a helyeden, nem jól gondolkozol, nem engeded azt, hogy Isten királyságában buzgósága kamatozzon azt, amit teszel. Ne te ítéld meg, hogy haladsz előre elsősorban, hanem kérd meg a barátaidat, ismerőseidet. Jövő héten háladó napunk lesz. Ugye? Háladó Isten tiszteletünk lesz, halleluja. És én hívlak is titeket, hogy kicsit mérlegeljétek az elmúlt egy évet. Hogy milyen területeken sikerült gyümölcsöt teremni. Hol sikerült változni Krisztus képére. Hol sikerült az ajándékodban, a szolgálatodban növekedni, előre menni. Csináljunk egy ilyen leltárt. Jó lenne házi csoportokon erről beszélni. Hogy beszéltek a házi csoportokon egy kicsit erre készülve is. Hogy is van akkor az előadás, az Isten igény komolyan vétele. Miben, milyen módon, miben változtatott az Úr. Akár egymás felé is lehet szolgálni, együtt vagyunk, látjuk egymást, találkozunk egymással, figyeljük egymást. Legyen ennek ez a szeretet légkörében, de abban a komolyságban is, hogy igen, jobb most számot vetni, mint odát kínos helyzetbe kerülni. Búza is a konkoly példázatával kapcsolatban, amikor Jézus azt mondja, hogy ugye volt egy ember, aki bevetette a földjét jó maggal, és arról is mondja, ez a Máté evangélium a 13. rész 24-es verse, és 37-39-es versek így hangzanak, ő pedig így válaszolt nekik, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Olvassátok meg a történet Máté 13:24-től. Csak a magyarázatot olvastam. Az ellenség a rossz magot, az igét veti, azt mondja a Biblia. Mi pedig Krisztus által Isten királyság magját, igéjét éljük és vetjük. Mindkettő, tehát a rossz mag is, és a jó mag is megfogan azokban, akik befogadják, és mindkettő gyümölcsöt is fog teremni azok életében, akikben el lett ez plántálva. A gonosz magja az örök tűzre viszi a befogadóját és cselekvőjét, míg az Isten királyságának magja, igéje, az atyához köti, megmentve befogadóját, és megtartóját, aki befogadja és megtartja, és annak életét a kárhozattól, az Isten fiúság szabadságára, a nagybetűs életre. Tehát azt mondja a Biblia, hogy együtt nő a buzza és a konkoly, a gonoszságot befogadó fiak, és az Isten királyság magját befogadó fiak. Együtt nőnek ebben a világban, és mindenki olyan életet fog élni, és az életnek a vége olyan lesz, ahogy viszonyult ahhoz a maghoz, amely be van vetve az életébe, és mindegy azonosult azzal a maggal, az a kijelentéssel, látással és hittel és irányultsággal, amit Isten az ő életében közölt. Ettől válik valaki a gonosz fiává, vagy az Isten fiává. Mert figyelj, ahhoz is kell hit, hogy a kívánságnak éljen valaki. Mert elhiszi, hogy attól lesz boldog. Tehát befogadja a világi propagandát, hogy válj el a feleségettől, szerez egy új asszonyt, vagy legyél szabadházasában, hogy több férfival tudj együtt lenni, mert akkor boldog leszel. Ugye ez is egy mag, nem? Egy gondolkodásmód. Vagy lép kapcsolatba azonos neművel, mert hát te olyan vagy is, te akkor leszel boldog. Ez is egy mag, ami vetve van. Bőven van vetve. Ma a világban. Így van? És nézzétek meg, ezeknek a magoknak maguk egy látásmódot, egy hallásmódot, egy gondolkodásmódot, és hitet hoznak létre a hallgatóikban. Az a pokorra, a tűzre, Isten országa maga pedig az örök életre és a szabadságra visz bennünket. El lehet dönteni, hogy melyikre figyeljük, és melyikre nyitjuk meg a szívünket, vagy hogyan éljük az életünket. Linkeskedünk, lazáskodunk, és engedjük a magukat bejönni az életünkbe. Nyitottsággal vagyunk a negatív, tisztátlan dolgokra, vagy pedig lezárjuk ezeket a kapukat. Radikálisan lezárjuk. Nem nézem, nem figyelek oda. És mondja Jeremiás proféta, hogy is mondja, hogy áldott az, aki nem néz utálatos dolgokra. Tehát nem is nézi az utálatos dolgokat. Mert amit nézek, az kapcsolódik valamilyen szinten kíváncsisággal, vagy egy vágyal az érdeme. Mi lesz, mi fog ott történni? Hogy lesz az, mi lesz azzal? Tehát valamilyen belső motivációhoz kapcsolódik. És azt mondja, boldog az ember, aki lezárja az életét. Sem a test kívánsága, a szem kívánsága, az élete kérkedés határozza meg az életét, ami a világban van, hanem Isten királyságának törvényei, rendelései, szabadsága. És a szabadság nem azt jelenti, hogy szabad vagyok bármit megtenni, hanem szabad vagyok, hogy ne cselekedjem a bűnt. És cselekedjem Isten akaratát, és egy szabad és teljes életet éljek. Figyeljetek, a békesség, amit Isten tud adni, ezt tudjátok, mondom, ez óriási. Tehát azt mondja, most bennem is egy isteni békesség van, és nyugalom van. Ez olyan kiváltság, olyan hálás vagyok Istennek érte. És ez egy állandósult állapot a hívő ember életében, hogy belső bizonyosságban, biztonságban van. Nyugalomban fekszik, és nyugalomban kell. Míg azok az emberek befogadják a világpropagandát a szívükben, azok nyugtalanok. Hajtja őket. Hajtja. Így éltem, én is tudom. Űzött. Hajtott. Hogy az a hit, ami a hiszek, hogy az hogy megvalósuljon, és megszerezzem. Mustármaggal kapcsolatban azt mondja, más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. És ez a mag kisebb ugye minden magnál, de amikor felnő nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgy, hogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak az ágai közül. Isten magja kicsinkezdett, és növekedés. A királyságunk magjában benne van a növekedés potenciája, és csak egy egyszerű dolgot mondok, hogy mikor hirdeted az evangéliumot, és valaki megtér bizonyságtételre, egyáltalán nem tudod, hogy annak az életében hol fog nőni az Isten magja. Mert valaki csak bizonyságtett Reinhard Bonnkénak, meg Billy Grahamnek is. És most azokat nem emlegetjük. Pedig onnan indult el, hogy valaki az Isten kezében eszközként vetette a magot. És volt egy szív, amivel behull az Isten magja, szellemi látás, hallás és hitet hozott létre, és megtértek. És most millióknak prédikálnak. Most már tűnik egy 2-3 milliméteres magocska, és 4 méterre is megnőhet. A kicsi kis magból a növény. 4 méteres ilyen fáván nőhet tényleg. Ezt a példát hozza Jézus Krisztus, hogy pici mag lehet néha jelentételnek tűnik egy kijelentés, ami megjön az életedbe, viszont hol fog kifutni az életedben, vagy azok életében, akiknek te teszel bizonyságot, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Most sem tudjuk itt ebben a teremben, hogy kitnek az életét milyen módon fogja Isten használni, ha engedelmes lesz. Így van? Isten országa ilyen. Isten országa magja ilyen. Potenciálisan benne van a növekedés. Teljesen mindegy mekkora, meg hogy potenciálisan benne van egy olyan dinamikus növekedés, amit a mustármag példázatával tud megmutatni Jézus Krisztus. Hogy ilyen módon növekszik föl annak az élete, aki befogadja az Isten királyságának, országának a magját. És aztán a folyóval kapcsolatban nézzünk egy pár igét, meg is tényleg ezzel be is fejezem. A 1 Péter 1.22 egyébként maga az 1 Péter 1-et én tanácsolom elolvasni, most nem fogjuk együtt elolvasni, csak néhány igét ebből a ige szakaszból. Az 1 Péter 1-től olvasva, egész ige szakaszt elolvasva, teljesebb képet fogtok kapni az ige megértésében. Mindenképpen tanácsolom, hogy fektessetek ebbe időt. Tehát 1 Péter 1.22-től tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, kép mutatás nélküli testvér szeretetre. Egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élés maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsőség, mint a mezővirága, megszáll a fű, és a virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Halleluja. Tehát mit mond a Isten logoszáról, Isten királysága logoszáról, igéjéről, magjáról? Azt mondja, ez egy romolhatatlan mag. És akiben ez el van vetve, azok is romlatlanok lesznek. Romolhatatlanok lesznek. És összeveti, szembeállítja a világgal, annak a világnak a mulandóságával, az el fog pusztulni, el fog múlni, az Isten igéjének magja által hozott életet, ami örökkévaló. Ez egyik dolog. Másik dolog, újra csak emlékeztetni szeretnék titeket, mert nem mondtam, és nem szeretnék hosszú időt tölteni már ezzel, hogy mivel ez az Isten országa magja, És világosan mondja a Biblia, egy romolhatatlan mag hordozza az Isten országának jellemvonásait, és az Isten ország királynak jellemvonásait. Tehát amikor ez a mag bejön az életedbe, akkor mindegy természetes módon kezd változni az ember élete, amikor erre figyelsz, hasonlóvá Jézus Krisztushoz, minden erőködés nélkül. Nem emberi erőbefektetés által fog történni, hanem az engedelmesség által fog történni. Mert benne van, tehát az, hogy te változzál, és gyümölcsöt teremjél, az a magban van benne. A Isten igében van benne. És így jön be az én életem, hogy ezt befogadom. Abban viszont teljes potenciálja megvan annak, hogy létrehozza a változást. Létrehozza a gyümölcstermést. Előre vigyen, áldás hozzon az életedbe. Amen. Értitek? Tehát Isten magja, logosza, beszéde örökkévaló. Romolhatatlan. Nem változik. Ugyanaz. Tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ez egyrészt. Másrészt pedig fantasztikus. Ez a magot behinted az emberek életébe, és tehát 3 évig nem is foglalkozik vele. Nem is foglalkozik. Hallott az evangéliumot. Hall egy bizonyságtételt, hogy belekerül egy élethelyzetbe, és elkezd gondolkodni azon, hogy mit is hallottam? Mit is történt azzal? És jön hozzád, létrehoz benne nyitottságot, keresés, és közvetve az evangéliumot, újra bizonyságot mondasz neki, és megtér. Megtér. Változhatatlan. Nincs, tehát az Isten királyságnak üzenete, igéje, szellemi dolog. Nincs az időkorlát, nem hat rá az időkorlátja. Nem befolyásolja a mulandóság. Értitek? Ezért van, az 2000 éve ugyanúgy működik. Nincs benne változás, semmi. Mint abban sincs, aki ezt kibocsátja. A változás, sőt, változásnak árnyéka sincs benne. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, hogy Krisztus is szereti az egyházat, olvasok az Efézus 5.25-től, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige, a réma által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elő az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hogy szólt a profécia? Hogy mosakodj meg a folyóban, és eltűnnek a ráncok. Hát most olvasom a Bibliában. Testvérnő, nem tudta, hogy én az igét kiszedtem, kinyomtattam, hogy ez a vízfürdője az ige által létrehoz egy megújulást az életében az embernek, és megváltoztatja az életét, megújítja, megfrissíti, megeleveníti. Tehát ezt mondja, hogy a Jézus Krisztus az ige által vízfürdőjével megtisztít, megszentel, ránctalanít, sömörgőc és kinövések, pattanások, mindenféle rossz fekélyek gyógyulását hozza be a mennyasszony életébe, az Isten népe életébe és a személyek életébe is. Sokkal többet lehet erről beszélni. Még réma, logosz, nem akarok most időt ölteni, de önmagában ez irány, ez jó, hogy ráálltok, hogy az Isten igének a befogadása megszépít. Megszépít. Viselkedésében, jellemedben, a kisugárzásodban. Emberek szeretnek veled lenni, a közelben lenni. Egyesek meg nem. Tehát, ketté választás van itt, nem mindenki fog tapsolni. Jaj, nektek, ha mindenki jót mond rólatok, mondja a Biblia. Jó. János 3.5. Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik lélektől, és vízről és lélektől, nem mehet be Isten országába. Isten igéje a Szent Szellem által válik élővé, életté egy szívben, és Isten igének magja, ugye, ezzel kezdtem, létrehozza az emberben a látás, a hallás, a hit által az új identitást, az új életet. Ez az első találkozás Isten beszédével az embernek. Akkor találkozik Isten evangéliumával, Isten üzenetével, elfogadja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hitét beleveti, és leteszi az életét egészen Isten kezébe. Ez létrehozza az Isten igéje, a fürdő, a víz, és a Szent Szellem megelvétő munkája révén, a bensejében az új embert. És Biblia azt mondja, a régi elmúlik, és egy új jön létre. És ez a belépő arra, hogy valaki egyáltalán járni tudjon mindabban, amiről én most beszéltem. Mert ez csak annak működik, aki már született úgy, hogy már nem ennek az árnyékvilágnak a polgára, hanem az Isten országának a polgára, már nem ide tartozik. Már úgy tud tekinteni erre a világra, ami csak árnyéka az eljövendőnek. És amibe, a mi életünkön keresztül, akik szeretjük és követjük az Urat, bevilágít egy-egy ponton az Isten királysága. Megmutatjuk, hogy jól tartozunk. És azok működnek az életünkben, amik ott normálisak. Itt lehet, hogy különlegesnek tűnnek, meg, de hogy teljesen hozzátartozik a szeretet, az elfogadás, a türelem, a hűség. Ez teljesen normális. Még ha ma a mai világban ez nem is normális. És ez az ember, aki ebben a Isten igének megemlítő munkáján átmegy, az képes úgy élni ezen a földön, hogy tudja, hogy nem ez az igazi otthonom. És csak ez a szív, ez a gondolkodásmód fog úgy élni, hogy nem fog ragaszkodni tíz körömmel mulandó dolgokhoz, amely a tűznek van fenntartva. Mert nevetséges neki. Mert rájön, hogy figyelj, bolond, ha holnap elkérik lelkedet, mit kezdesz vele? Mondja Jézus a vagyonát halmozó gazdag embernek. Akkor mi lesz vele? Tehát képes arra, hogy ebben a jelen való világban egy szabadsággal éljen mindattól, és mind azzal, ami aratott neki, hogy használja, és elmúlik. Gondoljatok bele, milyen fantasztikus változás jön létre egy ember életében. Ez a szabadságát tudja élni mindennapjait, az anyagi életét, a kapcsolatait, a család életét, a munkáját. Teljesen más gondolkodásmód. Egy felülről látja az egész helyzetet. Tehát a létrejön benne az, hogy én Isten országának a gyermeke vagyok. Hozzátartozom. És ezen a földön átutazóban vagyok. Olyan, mint mikor valaki elmegy nyaralni. És tudja, hogy megy haza. Most elmentünk ugye Balatonnetre a családdal. Ott voltunk néhány napot, nem voltunk teljesen egy hetet. És akkor amikor vége volt, még vége fele mentünk, ó, olyan jó, nem hazamenni. És olyan jó, hogy hazaérkezni. És tudjátok, most szokták mondani, hogy mindenütt jól a legjobb otthon, otthon, édes otthon, tehát vannak ezek a dolgok. És valahogy ez a tapasztalat, érzés születik meg egy hívő ember életében, amikor megérik benne ez az erős identitás, hogy ő az Istenhez tartozik. Az ő ország a mennyország. És mindaz, ami itt van, olyan, mint egy kirándulás. Egy jól sikerült, vagy rosszul sikerült, kinek hogy, mikor hogy, átutazó. Utazok. Valahonnan, valahova. De a célom, hogy megérkezzek haza. Ahova mi tartozom. Amen. Ez a gondolkodásmód olyan szabadságot hoz létre az ember életében, ami fantasztikus. Fantasztikus. És olyan győzelmeket hoz létre az ember életében, amikben áldások vannak. Rá tud bízni Isten dolgokat, mert nem válik bálványoddá. Azért, hogy áldás legyen vele. Meg tud áldani Isten. Mert tudja, hogy nem ehhez fogsz kötődni. Amen. Amen.